Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Baracsi Katalin internetjogász, akivel a szünet előtt otthagytuk abba, hogy milyen veszélyek fenyegetik a gyerekeinket. 9 éves korában már a legtöbb gyereknek ott van az okostelefon a kezében, hogy szülőként ezt hogyan, vagy pedagógusként hogyan tudjuk kezelni, és milyen veszélyektől kell megvédeni a gyerekeinket. De egy pillanat erejéig azért ott megállnék, amikor azt mondtad, hogy nagyon sok óvodában jársz. Miért kell már az óvodásokkal is erről beszélnünk?
Mert az a helyzet, hogy ők már az a generáció, akik látják a szüleiket, a nagyszüleiket.
Ebben ülnek bele.
Szóval, amikor mondjuk egy óvodásnak arról mesél valaki, hogy volt olyan időszak, amikor nem volt telefon vagy tablet, szerintem úgy néz ránk, mintha a Marsról jöttünk volna.
De már a 16-7 éves gyerekek.
Tehát, hogy ezt
is.
Ők nagyon nem Igen. tudják elképzelni, és amikor mondjuk így a foglalkozásaimnál jégtörő játékként, hangulatoldásként olyan retro dolgokat bedobok például, mint hogy Walkman, akkor kikötünk ott, hogy ja, és akkor az olyan, mint az iPad most, mert hogy már a Walkman is úgy tűnik, hogy nem az a kultúrkör. Szóval miért? Azért, mert hogy látják. Lehet, hogy időközönként odaadjuk nekik az eszközt, csak azért, hogy legyen egy 5 perc nyugalmunk, vagy tényleg van rajta egy olyan mese, egy dal, tehát hogy ettől ne idegenkedjünk, hogy használjuk.
Csak nem mindegy, hogy mire használjuk.
Mire használjuk, meg azt, hogy hogyan. És hogy ez életkortól függetlenül szerintem mindenkinek fontos, még nekünk felnőtteknek is, hogy keretezzük az internetes tevékenységünket, mert hogy a tudatosság és a biztonság mellett szerintem 2026-ban a jól létünk is egy kulcsfontosságú mozzanat, és ebben pedig arra kell törekedni, hogy egy egészséges egyensúlyt alakítsunk ki az online és az offline létezésünk között. És ne várjuk el azt egy 0 és 6 év korosztály közötti gyerekről, hogy majd maga kitalálja, hogy mennyi ideig szeretne a tologatós játékkal játszani, vagy hány mesét szeretne megnézni. Ez ugyanúgy túlterheli, mint mondjuk minket, felnőtteket, az, hogyha csak és kizárólag negatív híreket olvasunk.
Szülői felügyeleti rendszerek. Bedobnék egy gyors és szerintem nagyon fontos lehetőséget, eszközt.
Igen, én azt gondolom, és hogy ez is mindig meggyőződés szokott lenni, hogy különböző típusú felnőttek vagyunk. Valaki abban hisz, hogy csak a beszélgetés elég arra, hogy egy jó bizalmi légkör alakuljon ki. Valaki azt mondja, hogy a gyerek majd a saját kárán tanul, ezt nem javasolnám senkinek. És valaki azt mondja, hogy hát itt van, ez egy technika, a technikával, a technológia eszközeivel felvértezve lehet megoldást találni, és hogyha bekorlátozom a képernyőidőt, a tartalomfogyasztást, rakok rá olyan megfigyelő programokat, amikor tudom, hogy a gyerek nagy valószínűséggel ott van, ahol az okos eszköze, akkor megtettem mindent. Én valahogy egybegyúrnám az első és ezt az utóbbi lehetőséget, mert hogy 100%-os biztonságról az online térben nem beszélhetünk. Tehát, hogy mindig van olyan, ami kiskaput adhat, de hogy egy gyereket csak úgy ráereszteni, és talált ki, hogy kell közösségi média felületet felelősen használni, tegyél különbséget a tartalmak között, értelmez, hogyha valami erőszakos, nem neked való tartalmat láttál, ez nem várható el. És hogy ebben segíthet az, hogyha beállítok egy szülői felügyeleti rendszert, hogy akkor kiszűröm az erőszakos tartalmat, kiszűröm a nem gyerekeknek való tartalmat, és keretezem.
És amire vigyázzunk, hogy akkor viszont ne a mi telefonunkra telepítsen rá a gyerek, vagy telepítsünk rá a gyereknek egy játékot, mert akkor másként értékeli, ugye, a rendszer.
Igen, és hogy ez is egy fontos.
Mihez férhet hozzá?
Mert hogy sok szülőben az a másik egymilliós kérdés, hogy rendben, oké, ismerem ezeket a rendszereket, szerintem sokat javult a beállítási készség és képesség is, de hogy én még nem akarok saját eszközt a gyereknek.
Játsszon az enyémen,
ugye? Ha van már osztálycsoport, akkor is mi lenne, hogyha időközönként az én telefonomon van, ez a csevegő program. De ahogy a televíziós műsoroknak, a meséknek életkori besorolása van.
Azok a bizonyos karikák?
Bizony, ezek a karikák az online térben is léteznek. A számítógépes videós játékok kapcsán és a közösségi alkalmazások kapcsán is. A legtöbb alkalmazás 13 éves kor alatt nem ajánlott, és nem azért, mert hogy nem lenne elég okos hozzá a gyerek, és ne tudná használni, hanem a tartalom minősége és mennyisége miatt, ami befolyásolja az egyéb fejlődését ezzel kapcsolatban. És hát nyilván azt is meg kell tanulni, hogy posztolunk meg minden ilyesmit. És hogy ezt is tudni kell, hogy ne engedjük rá egyedül. És abban a pillanatban, hogyha a szülői telefonon van egy alkalmazás, és kitöltögetem a saját adataimmal én, mint felnőtt, akkor bizonyám az alkalmazás nem fog különbséget tenni, hogy ezt most a 6 éves gyerek használja, vagy a 30 pluszos felnőtt, ugyanúgy fogja kezelni.
És ez azért... És mondjuk egy idegen is kapcsolatba léphet a gyerekünkkel, míg mondjuk, hogyha az ő egy gyerek telefonján van ez az alkalmazás, akkor ez kiszűri, ugye?
Igen. És hogy szerintem az egy fontos dolog, hogy ez az idegenekkel való kapcsolatfelvétel, mások a felnőttek tartalomfogyasztási szokásai, mint a gyerekek, bár én magamat is a gyereklelkű felnőttek közé sorolom, szóval unikornis tartalommal levehető vagyok a lábamról, meg macskás videókkal, de hogy nem biztos, és hogyha ugyanazt a fiókot használom, akkor bizonyám ez a legnagyobb kockázat, mert hogy rengeteg olyan közösségi média alkalmazás van, ahol lehet csetelni, a játékban is lehet egymással beszélgetni, és hogyha egy felnőtt megkeresi a gyereket nem a beszélgetés szándékával.
És hanem a bizalmába férkőzik.
Bizonyám, elhalmozza ajándékokkal, megmutatja neki a legújabb trükköket a játékban, akkor könnyen érezheti azt a gyerek, hogy na végre egy jó fej felnőttel találkoztam.
Az elhalmozza ajándékokkal. Itt egy pillanatra azért megállnék, hogy ez mit jelent az online térben?
Ez konkrétan a fizikai térben is értelmezhető.
Ez a fizikai térben is érted?
Ha online térben értelmezzük, akkor az, hogy ugye vannak olyanok, hogy skinek, ezek a karakterek a játékban, ha valaki még nem hallotta volna ezt a kifejezést, és hát nyilván ezek a karakterek tudhatnak szuperképességeket, amihez vagy az van, hogy megfelelő gyímántokat, a játékban való
igen,
pénzt gyűjtögetek.
Tehát lehet küldeni adott esetben egymásnak
küldeni,
segíteni.
És meg hogyha gyűjtögetek, akkor az idő múlásával előbb-utóbb az én karakterem is ilyen hiper-szuperül néz ki, de van olyan, hogy az elkövető azt ajánlja föl, hogy nekem mondjuk van felesleges ilyen játékbeli pénzem, adok neked belőle, vagy hogy tudod mit, megveszem neked ezt a szuper fegyvert. Igen, hát ez mekkora menő dolog. És figyelj, cserébe csak azt kérem, hogy küldd magadról egy képet.
És ez nem alakul.
És akkor nyilván egyre többet kér, egyre inkább bevonza. És a való életben is működik ez a dolog, mert hogy van olyan, aki azt mondja, hogy figyelj, akkor veszek neked egy menő cipőt, feltöltöm a telefonodat, és ugyanezekért a szolgáltatásokért. Szóval, hogy az ajándékozás, mint tevékenység, az nem feltétlenül csak
kell,
online jelenik
ezért
meg.
Ezért a szülőnek nagyon figyelnie és jelen lennie a gyermeke digitális életében.
Igen, és tudni arról, hogy egyébként kikkel beszélget, kiket követ az online térben. Mert hogy megtörténhet az, hogy egyébként egy teljesen ártatlan videós, aki tök kreatív tartalmakat állít elő, egyszer csak mondjuk egy hangklónozással lemásolják az ő karakterét, és megkeresi a gyereket. Hát most valljuk be őszintén, ki ne örülne annak, hogy valaki híres ember hirtelen ráír egy közösségi alkalmazáson, hogy szia, én vagyok én, és akkor ez és ez történik. Hát a gyerek nem fog ilyenkor gyanút fogni, hogy ez nem is biztos, hogy az igazi.
Mit tapasztalsz? Ugye nagyon sok iskolában, óvodában jársz, pedagógusokkal, szülőkkel beszélsz. Mennyire vagyunk tisztában a veszélyekkel?
Szerintem már sokkal jobban. Én az elmúlt 10 évet mindenképpen a fejlődésnek jegyében tenném, tehát hogy egyrészt nagyon kíváncsiak vagyunk, és a gyerekek mellett felzárkóztak a szülők és a pedagógusok, és szerintem az is egy óriási változás, hogy a szakértői munkában egyre több elérhető anyag van. Szóval a gyermekmentő szolgálat, a kék vonal mellett beszéljünk olyanokról, hogy Media Smart, Media Tudor, Idea Alapítvány, Televele Egyesület, csak néhány olyan civil szervezetet emelnék ki, akik a digitális tudatosság terén elérhető ingyenes anyagokkal működnek. És szerintem abszolút az is, és pont 10 éves tapasztalat, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság is életre hívta a mindenkori elnöknek a tanácsadó testületét, a gyermekvédelmi internetkerekasztalt. Ez egy olyan több mint 20 főből álló szakmai grémium, ahol állami, civil, egyházi szereplők, szakértői vannak delegálva, akiknek az a feladata, hogy a hatóságot ilyen jó értelemben presszionálja arra, hogy olyan kiadványok, kampányok valósuljanak meg, és elérhető tartalmak legyenek, amik támogatják a felnőtteket abban, hogy jobban értsék ezt a világot.
Kati, felhoztad a szakértői munka fontosságát az előbb, ugye, hogy rengeteg veszély van az életünkben, mind a gyerekeinkben, mind a mi online életünkben, erre gondolok itt pontosan, és a Nemzeti Média és Hírközlési hatóság létrehozott egy kerekasztal, gyermekvédelmi internet kerekasztal néven, aminek te is az egyik szakértője vagy. És ott hagytuk abba, hogy ez egy nagyon fontos munka, hiszen rengeteg dolgot kell folyamatosan kvázi ránc felvarni, mert változik a világ, rengeteg új helyzet adódik, amire a szabályozást is változtatni kell. Ebben vesztek ti részt?
Bizony, úgyhogy szerintem én azért is szeretem a szakértői munkámnak ezt az oldalát, mert hogy egyéni szakértőként nem biztos, hogy vannak olyan forrásaim és kapcsolataim, amit mondjuk akár a jogalkotás előmozdításában tudok kamatoztatni. És hogyha mondjuk egy hatóság olyan, mint a média hatóság kezdeményez ki azt, hogy vezessenek be például szűrőszoftvereket, legyen elérhető a szűrt internet, a különböző hírközlési és távközlési szolgáltatók adjanak tájékoztatást arról, hogy a korábbi blokkokban beszélt szülői felügyeleti rendszerek elérhetőek náluk is, és hogy hogyan lehet ehhez kapcsolódni, ezek nagyon jók. Például, hát most már ugye itt a nyári időszakban vagyunk, tavaly nyáron egy olyan kampány volt, ami megmozdította az egész kerekasztalt, ez a Hősök kampány, ahol egy képzeletbeli családnak a mindennapjaiba tudtunk belepillantani, ahol még a kutya is nagyon digitálisan tudatos volt, de hogy ez anélkül nem ment volna, hogy ők megteremtették ezeket a karaktereket, mi pedig a saját személyes kapcsolatainkat felhasználva körbeküldtük ezeket a tartalmakat. Mert hogy azt látom, hogy a felnőttek arra is egyre nyitottabbak, hogy olvassanak erről a témáról, képezzék magukat. És ugye a szakértői munkával azt is el lehet érni, hogy egyébként, hogyha egy jogszabály nem megfelelő, vagy nem elégséges, akkor tegyünk javaslatot. Szóval, hogy itt megint jól tudom kamatoztatni a jogi tudásomat és tapasztalatomat, és hogy a kerekasztalnak az is a varázsa, hogy életkortól függetlenül, meg szakmai tapasztalattól függetlenül mi is nagyon kíváncsiak vagyunk egymásra, és hogy felismert azt is, hogy itt nem kell egyszemélyes harcokat és küzdelmeket folytatni azért, hogy megváltoztassuk az emberek gondolkodásmódját, hanem hogyha összerakjuk az együttes erőforrásokat, akkor kiderül, hogy ez így még hatékonyabb. Szóval, hogy kell, hogy a szakmán belül is ne arról szóljon ez a rész, hogy akkor rivalizálni akarok, mert nálam ilyen csili-vili csillogós robotok vannak, hanem a robotikai ismereteket is be lehet forgatni a digitális tudatosságba. Én például ezt is nagyon szeretem, hogy ebben az elmúlt 10 évben egyrészt nagyszerű emberekkel ismerkedtem meg a kerekasztalban, rajtuk keresztül még több szervezette, és hogy itt a szakmán belül nincs az a fajta féltékenység, amit mondjuk egyébként az ember megélhet mondjuk egy színházban, színésznők egymás között részben, hanem...
Ha már onnan indultunk, hogy kacérkodtál a színészi pályával.
Így van, hanem hogy itt pontosan az van, hogy lehet kiválasztani azt a szakmát és azt a területet, ahol te egyébként jó vagy, és én itt például végtelenül hálás vagyok, hogy amikor készül mondjuk egy új munkafüzet arról, hogy hogyan beszéljünk az online bántalmazásról, akkor az anonimizált történetek között akár az én esetem is nyugodtan helyet kaphat, mert tudják, hogy tőlem tudnak ilyen sztorikat is kérdezni.
És hát amit mindenképpen behoznék a beszélgetésbe, hogy a deepfake tartalmak korát éljük.
Ez szerintem megváltoztathatatlan, szóval nem tudom, hogy valaki látta ezt előre, de 2022. november 30-a ChatGPT ránk szabadult, a deepfake már akkor is elérhető volt, lánykori nevén Photoshop néven futott.
De ez annyira a mindennapok részévé vált,
igen,
és annyira egyszerűen és könnyen használható akár gyermekek számára is, de a felnőttek is előtt szeretettel használják, én azt gondolom, ezt megerősíted, ami azért visszaélésekre ad lehetőséget.
Mindenképpen. Szóval az oktatásban is helye van a deepfake-nek, mielőtt bárki azt gondolná, hogy csak így fekete-fehérben gondolkodunk. Azt, hogy fejlesszük a képességeket, hogy felismerjük, hogy mi a valós és mi a nem. Ezt például tök jó arra, hogyha egy iskolai foglalkozás keretében ilyen valótlan helyzeteket, például mondjuk Szaharában fél méteres hó,
akkor
és ez egy alap.
Akkor gondolkodjunk el, és legyenek,
igen,
tehát kétségei, legyenek egészséges kétségeink.
Igen,
ugye?
De hogy ezek ilyen nagyon egyértelmű helyzetek, és hogy a mesterséges intelligencia korában, amikor a deepfake mellett a deep nude, ezek a vetkőztetős, lemeztelenítő AI-ok is megjelentek, hogy az ember legyen arra is felvértezve. Ha valaki, akit ismerek, követek, akár van egy személyes kapcsolatom, hirtelen elkezd egész másról beszélni, akkor lehet, hogy nem napszúrást kapott, hanem egy ilyen bűncselekmény. Ennek az áldozata.
Jó és esetben ezt... jelezzük neki.
Igen, ez az első kör, mert lehet, és nagyon gyakran előfordul, hogy amikor előállítanak valakiről egy mély hamisított tartalmat, az illető nem is tudja. Mert hogy az a cél, hogy ez minél inkább rejtve maradjon.
Rejtve maradjon és terjedjen.
Igen, mert hogy például, hogyha mondjuk az illető egy híres ember, vagy legalábbis befolyása van az adott közösségre, akkor megtörténhet az, hogy a nevében eladnak valamilyen terméket, pénzt próbálnak kicsalni, és akkor ezek mindenféle bűncselekményeket megvalósítanak. De van az a helyzet, amikor egyébként mondjuk ő maga nincs a közösségi oldalon, és valaki ezt használja fel, hogy ő nincs rajta, de milyen jó lenne a kis átlagos profiljával egy csomó mindent megvalósítani, vagy így tönkretenni az életét. De az is lehet cél, hogy valakiről azért állítanak elő ilyen tartalmakat, hogy eltüntessék a közösségi médiából, és azt mondják, hogy ha ma valaki nincsen jelen az interneten, vagy nem beszélnek róla ilyen formában, akkor ő nem is létezik. És hogy ennek is van már egy kultúrája, úgy hívják, hogy cancel culture, a megsemmisítés kultúrája. Az online eszközökkel ezt végtelen egyszerűséggel meg tudjuk valósítani.
Beszéltünk a ChatGPT megjelenéséről, a mesterséges intelligenciáról. Nyilván nem csak a ChatGPT, hanem sokféle platform közül választhatunk ma már. Amikor egy-egy ilyen új technológiai robbanás történik, egyből maga az internet szakértő, az internetjogász sem tud rá választ adni. Mennyire kell neked napi szinten egy ilyen gyors talpalóban részt venni, hogy tartsd az ütemet az újabb és újabb lehetőségekkel, helyzetekkel, illetve technológiai fejlődéssel, tehát erre mennyi időt szánsz?
Ez szerintem több órát, viszont a jó hírem az, hogy mivel én nem autózom, hanem tömegközlekedek nagyon sokat, ezért élő erőforrásokkal is gazdálkodhatok. A különböző közlekedési járműveket mindenki erről szokott beszélni.
Hogy figyeled az embereket?
Igen,
hogy mi foglalkoztatja
abszolút
őket?
Ha éppen nem olvasok, vagy pont az én saját jólétem érdekében éppen e-maileket küldözgetek a telefonomon, akkor nagyon jó sztorikat, de egyébként amikor hallok ilyeneket, akkor azonnal megállok, és ilyen kedvesen beállok ilyen hallgatózó félként a beszélgetésbe. Tehát, hogy ez is egyrészt szerintem egy fontos dolog, mert hogy az is kapcsolódik az élethez, hogy az ember olyan példákat mondjon, amik nem elvontak, hanem akár bárkivel is megtörténhetnek az utcán. És nyilván vannak dedikált olyan időszakaim, amikor egyébként tanulmányokat olvasok, kutatásokat, online előadásokon veszek részt, meghallgatom a szakértő kollégákat, vagy mi arra szánunk akár egy telefonbeszélgetést, egy közös kávézás, sütizést, hogy tapasztalatokat cseréljünk. Tehát, hogy ez kell az életemben.
Onnan indultunk, hogy lehettél volna ügyvéd, hiszen a végzettséged megvan hozzá, színész, a végzettséged megvan hozzá, és mégis internetjogász lett belőled, egy teljesen új terület, amint te elindultál. Hogyha egyetlen szóval kellene megfogalmaznod a küldetésedet most, akkor mi lenne az?
Kíváncsiság.
Mi az, amit viszont mondanál most a 20 éves kori önmagadnak, aki még kereste a helyét a világban, mi lenne az, amit mindenképpen elmondanál neki? És el tudod-e képzelni ma már, hogy azt a valamelyik másik pályát választottad volna?
Húha, ez nagyon érdekes dolog. Kezdjük ezzel a végével, hogy valaha a másikat. Nincs bennem hiányérzet egyikkel kapcsolatban sem, mert hogy azokat a készségeket és képességeket, amiket megtanultam a különböző szakmában, azokat tudom a mostaniban is használni, sőt azt gondolom, hogy nagyon jól megtámogatja. Tehát azt, hogy emberek előtt beszélni, ez egy művészi beszédnek az abszolút sajátossága, tehát hogy van erről fogalmam, és ezt hogy kell csinálni. Ha 20 évvel ezelőtt énemnek üzenném, akkor azt üzenném, hogy legyen még bátrabb, és hogy próbálkozzon nagyon-nagyon sok mindent, és hogy ne féljen attól, hogy valaki mondjuk nem szereti, vagy nem tetszik az, ahogy csinálja ezt a dolgokat. Szóval, hogy szerintem ez egy óriási kihívás, még akár a mai napon is, hogy nem biztos, hogy mindenkinek ez a fajta stílus tetszik, amit én képviselek, de hogy ez nem baj, megvan a választás szabadsága, csak mondjuk ezt 20 évesen megélni, hogy elutasítják az embert, ez nem biztos, hogy olyan jó, és azt, hogy próbálkozzon jó sok külföldi lehetőséggel, mert hogy talán ezt csak így érintőlegesen mondtuk, de azt érzem, hogy a szakértői munkámnak most már így egy nemzetközi lába is egyre jobban kialakulóban van, és hogy ezt kezdhettem volna korábban is.
Igen, egy utolsó záró kérdésre maradt időnk. Mennyire tervezel előre? És vannak-e dédelgetett álmaid, vagy a bakancslistádon vannak-e olyan dolgok, amit elárulhatsz?
Vannak mindenképpen. Egyrészt van egy olyan tervezés, hogy az elmúlt években a foglalkozásaimat és a megkereséseimet előre kell tervezni. Mindenkinek azt szoktam mondani, hogy egy-másfél hónappal a tervezett program előtt keressen meg minimum, de kereshet. Tehát van olyan, amikor nyári melegben téli programot egyeztetünk, és így a tervezésnél ez a nemzetközi láb azt, amit határozottan érzékelek, mert az elmúlt időszakban több alkalmam volt előadni ezzel kapcsolatban, és felkerültem egy olyan szakértői térképre is, ahol egyébként ezt a fajta tudást díjazzák is, úgyhogy nagy dédelgetett vágyam, hogy most már itt a finalista szerepkörből a győztes felé forduljak.
Akkor legyen mára ez a végszó, és azt gondolom, hogy a téma adja magát, úgyhogy biztos lesz még alkalmunk folytatni. Kati, köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Dr. Baracsi Katalin internetjogász volt ma a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.